Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Kedden vagy szerdán lehet olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy a paksi atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni, mondta Magyar Péter miniszterelnök Pakson a mai napon. A kormányfő kiemelte, jelenleg 940-965 megawattot termel az erőmű, közölte, bár az ellenzék szerint nem történt meg a szükséges felkészülés, de még néhány nappal ezelőtt is úgy tűnt a vízügyi előrejelzések alapján, hogy nem éri el azt a kritikus szintet a Duna vízállása Paksnál, ami szükségessé tenni az erőmű leállítását. Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit a statisztikákból nem lehetett kiolvasni, és az időjárás előrejelzések sem mutattak. Tette hozzá Nagy László, vezérigazgató helyettes, Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján. Elmondta, igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mi hamarabb megkezdeni, amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi. Megjegyezve, a kitekintés nem túl jó, hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik. Péntek estig várja a kormány a villamos energia nagyfogyasztók önkorlátozásra vonatkozó felajánlásait, mondta a miniszterelnök. Majd jelezte, a nála lévő táblázatban már szerepel, hogy melyik nagyfogyasztó mennyit vállalt. Magyar Péter összegzése szerint a nagyfogyasztók értik a kialakult helyzetet és igyekeznek optimalizálni és átütemezni az energiafogyasztásokat úgy, hogy a csúcsidőszakban fellépő áramigényüket áttegyék a nap másik időszakára. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy 4000 megawatt kapacitású szélerőmű fejlesztés fog megvalósulni Magyarországon. Már több tucat településen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád megyében 54, Zala 29, Hajdúbihar számos településén léptettek életbe korlátozást, Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, több helyen a honvédség biztosított vizet. A Nemzeti Sportügynökség CRT újabb energiamegtakarítási intézkedéseket vezet be az általa üzemeltetett létesítményekben, közölte Pósvai Gábor belügyminiszter. Azt írta, a következő időszakban augusztus 9-ig nem használhatják a létesítmények a díszkivilágítást, a napi csúcsidőszakban 17 és 22 óra között a létesítmények leállítják a légkezelőrendszereket, illetve ahol a természetes átszellőzés nem megoldható, ott ezeket csökkentett teljesítménnyel működtetik. Ugyanebben az időszakban a szaunák sem üzemelhetnek. A mai naptól elérhető minden üres pedagógus álláshely a Klebersberg központ dedikált felületén, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit jelezte, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz, valamint a Klebersberg központhoz is sok megkeresés érkezik állást kereső pedagógusoktól. Jelen pillanatban is sok a betöltetlen pedagógus állás. A tankerületi központok feltöltötték a megpályázható pedagógus álláshelyüket saját honlapjukra. Ezeket a kkgov.hu tankerületek oldalon, a kiválasztott tankerületi központ aloldalának hírek menüpontjában lehet megtalálni. Az a cél, hogy a hivatása iránt elkötelezett minden pedagógus el tudjon helyezkedni az oktatási rendszerben. Méltósággal viselt hosszú betegség után életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi Gács Judit műfordító szerkesztő, tudatta a Gálvölgyi család. Gálvölgyi Judit 1946. január 8-án született, a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor is írt cikkeket és műfordítóként dolgozott. Gálvölgyi Judit híven ápolta rajongott édesapja, a világhírű bűvész Rodolfo emlékét is. Rodolfo így csinálja, és Rodolfo című könyvei több kiadásban, sok ezer példányban jelentek meg. Férjével, Gálvölgyi Jánossal 55 éven át voltak házasok. Búcsúztatását zárt családi körben tartják majd. Nyugodt időjárási körülmények lesznek a szombati 44. Lidl Balaton átúszás során. A hullámok általában gyengék lesznek, de kánikulára és erős napsugárzásra kell majd készülni, hívta fel a figyelmet a Hungaromet ZRT. Végül az aktuális időjárásról. Derült felhőtlen lesz az ég, hajnalra az északnyugati-nyugati tájak fölé kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem várható, gyenge marad a légmozgás. A minimum hőmérséklet jellemzően 16 és 22 fok között alakul. Alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a nagyobb városokban és vízpartok közelében melegebb lehet a hajnal. Híreinket hallották.
A napverse. Hajnal Anna az elidegenedethez. Holdbeli tájon élsz, árnyék hidegben. Szűk mértéktartás a szkafandered. Meleged óvod, költeni valót beosztod, fog szerint, ki mennyit ér, majd mi verődik vissza? Oxigén, szüken van, méred, a drága idő magadnak, nem pocsékolod. Minek? Olyanra, aki van, bár haszna nincs. Vigyázz, ne várj, időben visszatérj. A meleg föld táplálód, otthonod, ahol tüdődnek édes levegő, s inyednek bőlevő alma terem. Én asztronauta utánad megyek. Holdbeli tájra vértezett szívem, 150 fokos hő, 150 fok hideg meg nem bénítja. Erős, eleven. Mert mély gyermekkorunkból sejtjeim eleven hálójában ott remeg a megörökölt hűség, akarat. S az akkor szerzett edzés, az öröm, rugalmas ereimen hajtja át vad bőség, boldogság áramait, ma is, mint minden nap, amíg vagyok. Hadd melegítselek. Ne mondj le rólam.
Hajnal Anna az elidegenedethez című versét Havas Judit előadásában hallották. Hajnal Anna költő Gyepű Füzesen született 1907-ben. Verseit az Álláspont és a Pásztor Tűz című folyóiratok közölték. 1933. decemberében először jelent meg verse a Nyugat című folyóiratban. Ettől kezdve a Nyugat rendszeresen közölte írásait. Ő és Trencsényi Waldapfer Imre hozta létre a Tóth Árpád társaságot. Tagjai között olyan kiválóságokkal, mint Vörös Sándor, Radnóti Miklós, Devecseri Gábor, Szerb Antal vagy Csészabó László. Összejöveteleiket Hajnal Anna lakásán tartották, ahol felolvasó esteket rendeztek egymás között, és művészeti vitákat folytattak. Első kötete 1935-ben jelent meg. Versei között találhatók gyermekversek, elbeszélések, és több versét a Kaláka Együttes és Halász Judit is megzenésítette. Kósa György zeneszerző kórusművet írt, Három kórusmű Hajnal Anna verseire címmel. Vészi Endre így emlékezett rá. Idézem, Hajnal Anna egyik legmegbecsültebb és legszeretettebb kortársam. Költészetét és ember szeretetét, tevékeny, aktív ember szeretetét nem lehet szétválasztani. Egész életét a költészet sugallatában és szellemében élt át. Ez volt számára a legfontosabb. Eddig szólt az idézet. Hajnal Anna 1977-ben hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. július 31-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idei felvételi eredményeiről és legnépszerűbb szakjairól. Majd szólunk arról is, hogy OTDK dicsőségfalat avattak az intézményben. Végezetül tiszabábolnai aktualitásokról is hallanak. Ha tehetik, tartsanak velünk! OTDK dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Krakker házban létrehozott emléképítmény azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. A művészeti kar közreműködésével elkészült alkotás nem csak az eddigi eredményeket teszi láthatóvá, hanem a jelenlegi és későbbi hallgatói nemzedékek számára is ösztönzést adhat. Ezzel a gondolattal üdvözölte a kezdeményezést dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Most őt hallják.
Nagy öröm számomra, hogy ma itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti karának új épületében, a Krakker házban együtt ünnepelhetjük a hallgatóink sikereit, tehetségét és kitartó munkáját. Dicsőség falat avatunk, amely látható formát ad annak a megbecsülésnek, amellyel egyetemünk a kiemelkedő hallgatói teljesítmények felé fordul. Egy üvegkorlát, nem is egy, hanem kettő, amelybe hallgatóink nevei bevésésre kerültek, a nyitottság, a távlat, a láthatóvá tett értékeknek a jelképe. Olyan neveket őriz, amelyek mögött a tehetség, a szorgalom, az alkotó bátorság, kutatói kíváncsiság és az oktatói támogatás áll. Azok a hallgatók, akik a tudományos diákköri konferencián helyezést értek el, saját munkájukkal dicsőséget hoztak a karuknak, az oktatóiknak, a közösségüknek és egész egyetemünknek. Az eredményeik azt üzenik, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen van értelme kérdezni, kutatni, alkotni, és van értelme hinni abban, hogy a hallgatói munka valódi értéket teremt. Egyetemünk számára a tehetséggondozás küldetésünk egyik legfontosabb része. Mindannyian tudjuk, hogy a tehetség ígéret. Ahhoz, hogy kibontakozzon, figyelemre, bizalomra, szakmai igényességre és olyan közösségre van szüksége, amely támogat, inspirál és felemel. A TDK ennek az egyetemi kultúrának az egyik legszebb formája, a hallgatói kíváncsiság és az oktatói elhivatottság találkozási tere. Különösen fontos ez itt a művészeti karon, ahol a tudományos és művészeti teljesítmény gyakran személyes látásmódból, érzékenységből, belső keresésből és teremtő erőből születik. A egyetemünk 250 éves jubileuma óta az ekkely elmondata örökség, érték, jövő. Ezek a fogalmak pontosan kifejezik azt a szellemiséget, amelybe ez a dicsőségfal is illeszkedik. Az örökség számunkra azt jelenti, hogy építünk arra a tudásra, kultúrára, hitre és szellemi hagyományra, amelyet elődeinktől kapunk. A Krakker ház falai között ez az örökség különösen is jelen van. A múlt értékei élő alapként szolgálnak az új teljesítmények számára. Az érték azonban az emberi és szakmai teljesítményekben válik láthatóvá, amelyet ma is ünnepelünk. Érték a hallgatók munkája, az oktatók mentoráló figyelme. Érték a közösség bizalma, és minden olyan eredmény, amely másokat is ösztönöz. A jövő ezekben a nevekben, akiket ma itt láthatunk az dicsőség falon, ezekben a nevekben válik láthatóvá. Azokban a fiatalokban, akik ma hallgatóként szerepelnek ezen a dicsőség falon. Holnap pedig alkotóként, kutatóként, pedagógusként, művészként, értelmiségiként formálják a közösségeinket, városainkat, kultúránkat és egész nemzetünket. Ez a dicsőségfal megnyit egy utat. Emléket állít az elért sikereknek, és példát mutat a következő nemzedékeknek. Azt üzeni minden innen belépő hallgatónak, itt van helye a tehetségnek, van becsülete a munkának, és az egyetem közössége számon tartja, megbecsüli azokat, akik teljesítményükkel gazdagítják a közös örökségünket. Köszönet illeti mindazokat, akik a dicsőségfal létrejöttén dolgoztak, és mindazokat az oktatókat, témavezetőket, mentorokat, akik a hallgatók mögött álltak. A siker közös teljesítmény. Benne van a közös gondolkodás, a biztatás, esetlegesen a kritikus párbeszéd, és az a hit, hogy minden egyetemi hallgatóban ott rejlik valami kibontakoztatásra váló érték.
A dicsőség falavatáson dr. Juhász Tibor tudományos rektor helyettes felidéztem, hogy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a dicsőség fal gondolata. Mint mondta, kiemelt szempont volt, hogy frekventált helyen legyen, és az állandóságot jelképezzem.
Nekem már túl sok dolgom nem maradt, mint sem a koncepcióról, a gondolatról, annak a fogantatásától, a mai napig eltelt útról mondani néhány szót. Ugye elnök úr említett példát arra, hogy dicsőségfalak más intézményekben ugye milyen célra emeltetnek. Hát nálunk itt nincs dicsőségfal egészen idáig. 2 éve jött a gondolat, hogy a UTDK-n helyezést elért hallgatók előtt tisztelegve a nevük megjelenítésével kellene kitalálni egy ilyet, és nagyon örülök neki egyébként, hogy végül ez úgy alakult, hogy hát akkor a hallgatókkal kezdünk. Ugye az egyetem számára mi más lehet fontosabb, mint a hallgatók. Lehet, hogy lesz még folytatása a dicsőség falazásnak, de a hallgatóink mindenképpen elmondhatják, hogy ők voltak az elsők, akik neve ezen szerepel. Nyilván a célunk ugye az volt, hogy tisztelegjünk az eddigi teljesítményük előtt, illetve motiváljuk a jövő nemzedékét hasonló, kiváló eredmények elérésére. Hát ugye 2 éve született a gondolat, ezt így rektorasszony azonnal rábólintott, megkerestem a művész kollégákat, a intézményi TDK bizottság tagjait, és hát rakosgattuk egymás fejében ezt a gondolatot, dédelgettük. Ugye nyilván az, hogy nem volt intézményi minta, ez egy kicsit lassította a folyamatokat, majd Sütő László kollégám, akit ugye az előbb elnök úr is megemlített, ugye azzal vágta át ezt a gordiuszi csomót, hogy betette egy pályázatba vállalásként, hogy ezt a dicsőségfalat létrehozzuk, ezáltal egy határidőt rendelt a gondolkodásnak, úgyhogy ez az, ami miatt ma stabilan itt lehetünk. Követelményeket fogalmaztunk meg. A követelmények egyike, az egyik legfontosabbik az volt, hogy mindenképpen frekventált elhelyezkedése legyen, tehát ez ne egy sötét irodának a hátsó sarkában legyen, hanem valami olyan helyen, ahol mind a hallgatóink, mind az oktatóink, mind a város lakossága, mind pedig a turisták gyakran megfordulnak. Ugye hála a művészeti karnak ez egy olyan épület, ahol folyamatosan vannak kiállítások, folyamatosan vannak programok, tehát én azt gondolom, hogy ennél látogatottabb helye kevés van az intézményünknek, tehát ezt mindenképpen sikerült elérni. Másik fontos követelmény az volt, hogy legyen permanens, tehát mindenképpen valami állandóságot mutasson, az örökkévalóságnak szóljon. Volt olyan koncepció, hogy esetleg vetíteni valahova ezeket a neveket, de arra azt mondtuk, hogy jó, eljönnek a hallgatók az avatásra, és azt is gondolhatják, hogy amint elmennek, kikapcsoljuk azt a projektort. Tehát az ilyen gyanút szerettük volna eloszlatni, tehát mindenképp azt szerettük volna, hogy valami olyasmi megvalósítás legyen, amin látszódik az, hogy ez az örökké valóságnak szól. Azt szeretnénk, hogyha azok a hallgatók, akik neve szerepel ezeken a paneleken, 20-30 év múlva is, ha barátokkal, családdal, gyermekekkel, unokákkal erre járnak, akkor biztonsággal bejöhessenek ide, és büszkén mutathassák, hogy az ő nevük ide ki lett írva. Hát ugye a TDK örök, ezt örökös elnök úrtól hallottuk, meg ugye ezt a elnökség többször is szokta hangsúlyozni, és mi ezt elhisszük. Mi ezt elhisszük, emögött ott van a több mint 70 év bizonyíték, amit ugye már a TDK maga mögött tudhat. Másrészt magunk is igyekszünk a TDK jövőjéhez hozzájárulni, ugyanis 2027-ben a humán tudományi szekció és a sporttudományi szekció kerülnek itt megrendezésre. Kollégák már is lázasan dolgoznak ezeken, majd 2029-ben ez a 3T betűs szekció, tanulás és tanulásmódszertani tudástechnológiai szekcióra jelentkeztünk már be, és nem tudom, hogy az elnökségnek van-e már róla tudomása, de felénk Jedlovszky tanár úr már a múltkor egy ilyen vezetői értekezleten bejelentette, hogy szeretnék 2031-ben a kémiai és vegyipari szekciót Egerben tudni. Úgyhogy 31-ig jók vagyunk, de úgy gondolom, hogy a TDK ennél bőven, de bőven tovább fog ismert lenni, és nem kell attól aggódni, hogy most csináltunk egy ilyen dicsőségfalat, és 30 év múlva bejön valaki, és nézi, hogy OTDK, hát az meg mi lehet. Tehát ez abszolút nem áll fenn. Valahol el kellett kezdeni, ugye, hát a TDK 70 év, az intézményünkkel közös metszete, megmondom őszintén, nem tudom, hogy mikorra tehető. Többféle jubileum elhangzott most itt, nemrég voltunk 250 évesek, az ODTK nemrég volt 70 éves, viszont július 1-én volt 10 éve annak, hogy egyetemmé váltunk, és 5 éve lesz most augusztus 1-én annak, hogy katolikus egyetemmé. Hát úgy gondoltuk, hogy ezen évfordulókra is tekintettel a 2017-es ODTK-tól, tehát mióta egyetem vagyunk, jelenítjük meg a helyezetteket. Érkezett már egy olyan megjegyzés, hogy talán érdemes lenne korábbra is visszamenni, mert nagyon szépen látszik, hogy az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem talán nem csak azért lett egyetem, mert 2016-ban majdnem minden főiskola egyetem lett, hanem azért, mert ez az intézmény törekedett és koncepcionálisan építkezett annak érdekében, hogy egyetemmé válhasson, és ez az OTDK résztvevők és helyezések számában abszolút tetten érhető ez az építkezés. Egészen pontosan 2001-ben addig tudtam visszanézni az OTDT archívumában, 2001-ben még 38 pályamunkával volt jelen az intézményünk az OTDK-n, és ebből 7 kapott helyezést. 2013-ra ez oda emelkedett, hogy 145 pályamunka jelent meg az intézményünk, és abból 37 helyezést értünk el. Ez egyébként egy lokális maximum volt, ez a 2013-as év. 2017-től kezdődően ugye vannak itt a panelek, mint említettem, itt olyan 25-29-en értek el helyezést évente. Kiugró év, ami egyben globális maximum is, a 2025-ös év, ahol 44 nevet kellett feltüntetnünk. Tehát minden további év elfér egyetlen panelen, a 2025-ös évnek nagyon nagy örömmel 2 panelt szenteltünk. Tehát 44 hallgatónk ért el helyezést. Ez azt jelenti, hogy 115 pályamunkából 41 lett helyezett, ugye voltak közös pályamunkák. Ha a külön díjakat is számoljuk, akkor 54 kapott valamilyen díjat, tehát akkor elmondhatjuk, hogy fele. Tehát a pályamunkáknak a fele valamilyen elismerésben részesült, úgyhogy ezt tudom, hogy egy tudományos rektorhelyettes nem mondhat ilyet, de ezt elmondtam azon a ünnepségen is, ahol a hallgatókat és a témavezetőket köszöntöttük, hogy ezt nem kell tudni fölülmúlni jövőre. Tehát elég, ha beállítjuk. Összesen 154 item került most itt kiírásra. Egy item alatt értek egy nevet és egy helyezést. Ennyi van a panelen. Az összes többi a panelen lévő QR kódra beolvasásával érhető el az összes többi információt, a dolgozat, a témavezető, a szekció, minden ott van a tagozat, amelyben indult, milyen szakos volt a hallgató. Ugye 6 panel van, mint említettem, amely 5 OTDK évadot fed le. Van olyan név, amely 2 panelen is szerepel, tehát, hogy az egyik évben és a másik évben is helyezést ért el a hallgató, illetve olyan név is van, aki ugyanazon a panelen 2 helyezéssel is szerepelne, 2 különböző tagozatban, 2 különböző témavezetővel ért el helyezést. Vannak olyanok, akik azóta már doktoranduszaink, olyanok is vannak, akik már azóta a kollégáink a 2017-es, 19-es merítésből. Hát ugye átlátszó a felület, az, ami azt jelenti, hogy van színe fonákja, csak úgy, mint az élet minden dolgának. Ugye természetesen lehetnek sajtóhibák, ez minden megjelent hallgatót kérek arra, hogy ellenőrizze le, hogy az ő neve jó helyen van-e, jól van-e kiírva, jó helyezés van-e mögötte, permanens ugyan az alkotás, de javítható, úgyhogy kérem jelezzék, hogyha bármilyen rendellenességet találnak. Van még nagyon sok üres panel, még ezen a szinten is, illetve a következő szinten is. Kedves jelenlegi és jövőbeli hallgatóink, az ott a ti helyetek. We'll be right back.
Az eseményen ott volt Habil Csontó Lajos, a művészeti kar dékánja, aki arra emlékeztetett, hogy a művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Most őt hallják.
Egy kicsit nehéz helyzetben vagyok, mert ugye már sok mindent elmondtak előttem, viszont én megpróbálnék ennek a munkának, vagy én úgy nevezem, hogy egy installációs műnek egy picit a művészeti vonatkozásait is megvilágítani. A művészet egyik fontos feladata mindig is az volt, hogy láthatóvá tegye mindazt, amit egy közösség fontosnak tart megőrizni. Ezért őrzünk portrékat, ezért rendezünk kiállításokat, és ezért emelünk emlékműveket is. És ezért érzem különösen fontosnak, hogy ma itt, a Krakkerházban nem csupán egy új installációt avatunk fel, hanem látható formát adunk az emlékezetünknek. Olyan emlékezetnek, amely egyetemünk tudományos és művészeti kiválóságát őrzi. A TDK konferencia, vagy a TDK, vagy a Tudományos Diákkori Konferencia egyetemünk és a művészeti kar számára mindig jóval többet jelentett egy versenynél. Bár hallgatóink folyamatosan megmutatják magukat a vizsgákon, szakmai tudományos fórumokon, kiállításokon, koncerteken vagy vetítéseken, a TDK mindig egy különleges pillanat. Az országos TDK mindig egy különleges pillanat. Ilyenkor a tudás, a kutatás és az alkotás kilép az egyetem falai közül, és egy országos közegben mérettetik meg. Nyilván ez egy visszajelzés és inspiráció is egyben. A hallgatóink számára, illetve minden hallgató számára bizonyítékát adja, hogy a munkájunk megszólítja és érdekli az adott szakmát, tudományos vagy művészeti közösséget. Az oktatók számára pedig annak a megerősítése, hogy a közösen végzett sokszor hosszú hónapok át tartó aprólékos és olykor bizonytalanságokkal teli műhelymunka nem hiába való. Hogy a türelem, a következetesség és a közös gondolkodás végül valóban értékké tud formálódni. Egy kis visszatekintés ugye a tavalyi OTDK-ra, aminek a művészeti szekcióját mi rendeztük meg, egyetemünk. És itt elsősorban nem a szervezésnek a nagysága és nehézségei miatt hozom ezt elő, hanem azért a két napért tulajdonképpen, amikor az egyetem megtelt élettel. Fiatal alkotókkal, beszélgetésekkel, szakmai vitákkal, tehát az egész tulajdonképpen egy inspiráló találkozássá nőtte ki magát. És ilyenkor tapasztalhatjuk meg azt, hogy milyen érzés egy nagy, nyitott szakmai közösség részévé válni, vagy részévé lenni az elmúlt, vagy az elkövetkezendő időkben. Ezért is örülök annak, hogy a dicsőségfal éppen a művészeti kar új épületében, a Krakkerházban kapott helyet, ahol semmiképpen sem egy hagyományos emléktáblát szerettünk volna csinálni, ahogy ezt már rektor helyettes úr is említette, hanem valami olyat, amely belesimul ebbe a gyönyörű kiállítótérbe, és idővel az itt tanulók és oktatók minden napjainak is természetes közegévé vagy részévé válik. A végleges forma persze nem elsőre született meg, mint a rektor helyettes úr is ezt már említette, és nem csak koncepcionális, hanem számos grafikai és térbeli koncepció is vetekedett egymással. Köszönjük a határidőt, mert valóban ez sokat segített, hogy pontot tudtunk tenni a dolog végére. Tehát sokféle lehetőséget végig gondoltunk, mire megszületett ez a megoldás, amelyről mindannyian úgy éreztük, hogy méltó a helyhez és az emlékezés szellemiségéhez is. Végül tudatosan egy visszafogott, letisztult vizuális nyelv mellett döntöttünk. Olyan mellett, amely nem akarja túl kiabálni majd az itt kiállított műalkotásokat, hanem magától értetődően lesz része az épületnek. De ami csendes jelenlétében mégis nap mint nap emlékeztet bennünket arra, hogy a TDK mennyire fontos része az egyetemünk életének. És remélem, hogy épp ez a visszafogottság teszi majd időtállóvá ezt az alkotást. És azt is, hogy ezek a nevek idővel nem csak üvegen lesznek jelen, hanem közösségünk emlékezetének részévé is válik. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy név önmagában csupán a betűk sora. jelentést az ad neki, ami mögötte van. Az évek munkája, a kételyek, a kudarcok, az újrakezdések, mindaddig, amíg végül elérkezik egy pillanat, amikor a közösség kimondja, igen, ez érték. Ez a fal ezért valójában nem csupán a díjazottak neveit őrzi, hanem a mögöttük rejlő emberi történeteket, a kitartást és az alkotó energiát teszi láthatóvá, mint ahogy erről már többen említést tettek előttem. Éppen ezért nem csak a múlt eredményeit idézi fel, hanem nyilván a jövőnek is üzen. Minden alkalommal, amikor egy hallgató majd végsétál a fal mellett, emlékeztetni fogja arra, hogy mindig érdemes vállalni és elfogadni a megmérettetésnek a nehézségét. Mindig meg kell mutatni azt a munkát, amely hónapokon át, vagy akár éveken át dolgoztunk, dolgozott az adott hallgató. Remélem, hogy egyetértenek velem, és én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan emlékművet létrehoznunk, amely méltó ehhez az épülethez, és a TDK szellemiségéhez is. Helyesebben a nagyszerűségéhez. És mindazokhoz nyilván, akinek a neve mostantól itt olvashatóvá válik. És abban is bízom, hogy a dicsőségval hosszú éveken át láthatóvá teszi mindazt, amit a közösségünk fontosnak tart megőrizni. A tehetséget, a kitartást, a közös munka erejét, és hát nyilván az alkotás örömét.
A dicsőség falon ott található a neve Pap Katalin Tündének, aki a következő gondolatokat fogalmazta meg, most őt idézem. Nem a helyezés és az oklevél az, amit egy életen át magammal viszek a megmérettetésről, hanem sokkal inkább azt az élményt és tapasztalást, hogy a tudományos kutatómunka nem kizárólag magányos műfaj.
Bevallom, hogy amikor először hallottam az egész OTDK-ról, illetve TDK-ról már harmadéves voltam, és többnyire azt tudtuk róla, hogy ez valamilyen tudományos verseny. És amikor lett lehetőségünk arra, hogy először kipróbáljuk magunkat az intézményi TDK-n, akkor kiderült, hogy egy sokkal komplexebb dologról van szó. A TDK munka és maga az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel az egy olyan élmény és fejlődési lehetőség, ami elkísér egész életünk során. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ez mind megtörténhet velünk itt hallgatói létünkben. Hallgatói szemmel maga a konferencián való részvétel az egy nagyon különleges légkörrel bír, ugyanis egyrészt rettenetesen izgulunk, másrészt pedig elképesztően lelkesek vagyunk. Izgulunk, hiszen nagyon szeretnénk a lehető legjobban bemutatni azt a kutatást és tudományos tevékenységet, amit folytattunk, ezért igazán érdemes és lehet is izgulni. Szerencsésen nekem nem egyedül kellett ezt átélnem, mert egy barátommal együtt szerepeltünk az OTDK-n. Másrészt pedig rendkívül lelkesek vagyunk, mert nagyon felemelő látni, hogy az ország különböző egyetemeiről érkező hallgatók milyen színvonalas munkát végeznek egyéb területeken. Ezért az OTDK nem a versenyésről szól nekünk, hanem magáról a tapasztalatcseréről, a kapcsolatépítésről, és arról, hogy betekintést nyerhetünk más kutatási témák eredményeibe is. A szakmai beszélgetések és a zsűri visszajelzései, valamint a hallgatók közötti eszmecserék mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az OTDK konferencia végeztével új inspirációkkal és motivációval új emberként érhettünk haza. Nyilvánvalóan az OTDK-ban való részvételről nem lehet anélkül beszélni, hogy az azt megelőző időszakot ne vennénk számba. Maga a kutatás folyamata az, ami sok hallgatónak a legtöbb eredményt és sikerélményt nyújtja. Megtanít számos praktikus dologra, például kutatásokat felépíteni, szakirodalmat keresni, reflektálni, de sokkal elvontabb képességekre is, mint például újrakezdeni, hogyha esetleg valami nem sikerült úgy, ahogy szeretnénk, felállni belőle és újra tervezni. Olyan készségeket fejleszt tehát, amelyek nem csak a tudományban, hanem a munkavilágában és a hétköznapi életekben is nagyon sok értéket teremt számunkra. Megtanulunk ez alatt a munka folyamat során határidőket kiszabni magunknak és jobb esetben be is tartani, problémákat felvetni és megoldani, valamint a legvégén megpróbálni egy munkafolyamatot, egy életszakaszt lezárni, méltóképpen megünnepelni és eredményeinket a lehetőség szerint érthetően bemutatni. Egy TDK kutatási folyamatról pedig nem lehet beszélni a témavezetők jelentősége nélkül, akikkel hallgatóként különleges hálával és tisztelettel gondolunk, és gondolok én is. Hallgatóként szerencsésen egy olyan mentorral dolgozhatunk együtt, aki szakmai tudásával tud támogatni és vezetgetni bennünket, ugyanakkor teret engedni arra, hogy szabadon gondolkodjunk. Ez a közös munka egy olyan védőhálót feszített ki körénk, ahol szabad volt kérdezni és hibázni, és biztonságban érezhettük magunkat azokon az első lépéseken, amikor barátkoztunk a kutatások világával. Mindezeken felül a TDK-nak az egyik legnagyobb előnye pedig mégis az szerintem, hogy lehetőséget ad arra, hogy mélyebben foglalkozzunk egy olyan témával, ami valóban érdekel minket. Az egyetemi tanulmányok során sok ismeretet szerzünk, sokat tanulunk, de a TDK-val van igazán lehetőségünk arra, hogy egy minket foglalkoztató kérdést mélyebben is körbejárhassunk. Ez nem csak a szakdolgozat vagy a diplomamunka során lesz majd előny számunkra, hanem a szakmai karrier építésében is később. Végezetül még azt szeretném mindehhez hozzáfűzni, hogy az OTDK tanított meg arra, hogy a tudomány nem egy magányos tevékenység. Egy olyan közösség részévé válhattunk, ahol mindenkit ugyanaz a kíváncsiság és fejlődni akarás motivál. Az új kapcsolatok, szakmai ismerettségek és barátságok még a konferencia után is megmaradtak és megmaradhatnak. Később közös kutatások és szakmai együttműködések alapjául lehet őket venni. Egyúttal rengeteg inspirációt kaptunk egymástól. A Kepesgyörgy szakkollégium tagjaként pedig személyesen is azt fedeztem fel, hogy milyen motiváló az, amikor az ember eleve olyan emberekkel veszi magát körbe, aki nek az alap ambíciói közé tartozik, hogy a TDK-n részt vegyenek és eredményesen szerepeljenek így, a tudományos gondolkodást és a fejlődést fejleszik egymásban is vigyék tovább. Véleményem szerint tehát a TDK legnagyobb értéke nem az oklevelekben vagy a helyezésekben van, hanem abban, hogy megtapasztaljuk, hogy képesek vagyunk valami újat létrehozni, hozzáadni a világhoz, és mindezt nem kell egyedül csinálnunk. Ez egy olyan élmény, amiért örökre hálások azok, akik valaha megtapasztalhatták az UTDK által, így én is az vagyok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Július 23-án nagyon sokan várták izgatottan, ez már megtörtént múlt héten, és hát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan izgultak azért, hogy vajon jön-e az a bizonyos értesítő SMS, hogy sikerült a felvételi. Az, ami minden évben érdekes, hogy hogyan alakultak a felvételi adatok, mik a népszerű, a number one szakok, ezekről Varga Csilla oktatási főigazgatót kérdezem.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi is izgatottan vártuk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége azt, hogy hogyan alakul az idei évben a felvételi eljárásunk. 3180 főt nyert felvételt az általános felvételi eljárásban, és intézményi felvételi eljárásban kántorszakra további 8 fő csatlakozhat majd a beiratkozó hallgatóink közé. A népszerű szakjainknak tekinthetők egyrészt a gazdaságtudományi képzési területen lévő szakjaink, kiemelkedő továbbra is a pedagógus képzési területen lévő alapszakjaink, és az osztatlan tanárképzésben is magasabb hallgatói létszámot értünk el, mint a tavalyi felvételi eljárásban. Emellett talán kiemelném még a sporttudományi képzési területet és a művészeti képzési területünket, ahol szintén népszerűek voltak a képzéseink. Tavalyi évben indítottuk először a pszichológiai alapképzési szakot, ez a bölcsészettudományi képzési területhez tartozik. Itt is igen magas volt a ponthatár, úgy, ahogy az országban szinte mindenhol, és 76 fő kezdheti meg a tanulmányait majd ezen a szakunkon. A Jászberényi képzési helyünkön pedig egy igen kiemelkedő számra vagyunk most büszkék, ugyanis nappali tagozaton 63%-kal nőtt a felvett hallgatóink létszáma, összintézményi szinten pedig 10%-kal nőtt a nappali tagozatos hallgatói létszámunk. Jászberényben a legnépszerűbb szak a gyógypedagógia és az óvodapedagógus szak, és nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben elindult Jászberényben a műszaki menedzser szakunk nappali tagozaton.
Nyilván nagyon sok újonnan felvett hallgató izgalommal várja azt, hogy hogyan kell az első lépéseket megtenni, a kollégiumi jelentkezéseket, tehát most, ami nyáron mindenképpen praktikus lépés, mi az, amiket kezdjenek el intézni.
A napokban fogjuk kiküldeni a hallgatóknak az értesítést a további teendőikről, ami nagyon-nagyon fontos, hogy az első lépésként, hogy be kell lépniük a Neptun egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerbe, itt el kell végezniük egy adategyeztetést, és ezt követően a beiratkozási lapot ki kell nyomtatniuk, és a nappali tagozatosok a gólya héten hozzák magukkal, a levelező tagozatos hallgatók pedig postai úton eljuttathatják az egyetemre. Szeptemberben indul a tantárgyfelvétel, úgyhogy nagyon fontos lépés az is, hogy felvegyék a tanegységeiket. Augusztus végén gólyatáborral várjuk a hallgatóinkat. Augusztus 28-tól 31-ig kerül megrendezésre Tiszafüreden a gólyatáborunk, ahol nagyon sok rendezvényel, pontosabban programmal, sportprogrammal, vetélkedőkkel és hasznos információkkal várjuk a gólyáinkat. Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatosan rövid határidő lesz, úgyhogy szeretném felhívni a figyelmet, hogy kezdjék el már időben beszerezni a szükséges dokumentumokat, hogy a kollégiumi jelentkezésüket idejében be tudják adni a jelentkezők.
Jelen pillanatban Egerben az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem hány kollégiummal rendelkezik?
Egerben 3 kollégiumban hirdetünk felvételt, a Magyar Dombi Kollégium Lányka úti kollégiumban és az apartmanházakban.
Hogyha valakinek most nem sikerült a felvételi, akkor sem kell elkeseredni, mert pótfelvételi lehetőség mindig van, ezt most mikori határidővel kell figyelni.
Július 30-án indul a pótfelvételi eljárás, várhatóan a délutáni órákban, és augusztus 7-én éjfélig tudnak jelentkezni azok, akik vagy nem nyertek felvételt az általános felvételi eljárás keretében, vagy pedig nem jelentkeztek február 15-éig.
Minden szakra lehet jelentkezni, vagy csak meghatározott szakokra?
Azokat a szakokra lehet jelentkezni, amelyek a normál felvételi eljárásban elindultak. Önköltséges képzési formában minden szakot fogunk hirdetni, ami elindult. Állami ösztöndíjas képzésekről még folynak az egyeztetések a minisztériummal, hogy hirdethetünk vagy nem. Ez igazán július 30-án fog kiderülni mindenki számára.
Varga Csillát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatóját hallották. Szabábolnán is gondot okoz az aszály miatt kialakult vízügyi helyzet. A helyi kikötőkből ki kellett költöztetni a csónakokat. A település számos fejlesztésben gondolkodik, melyek az ilyen problémákat is megoldanák. Szeretnék az élő Tisza kikötőjét működtetni, s a turisztikai lehetőségeket tovább bővíteni. Bernát Erik polgármester azt is elmondta, hosszú kihagyás után ismét falunapot rendeznek augusztus 2. hétvégéjén. Bércesi András riportja következik.
Mi a keleti kapuja vagyunk a Tiszatónak, ami azt jelenti, hogy az élő Tiszával vagyunk összeköttetésben. Van egy 30 hektáros szallai holtiszánk is. Annak van egy kikötője, vagyis a Súlymos-csatornán egy kikötőnk eljeszkedik, meg most harcolunk a önkormányzattal 7 év után, hogy kerüljön az élő tiszai nagy kikötő nekünk a kezelésünkben. Többféle szervet keresek 7 éve, mindenhol csak falakba ütköztem, mindenhonnan nemleges válaszok jöttek, közben pedig az infrastruktúránkat, a turizmusunkat tudnánk ebből a nagy kikötőből fejleszteni, plusz helyi munkaerőt tudnánk létrehozni. csak valami oknál fogva mindig falakba ütköztünk a vízigazgatóságnál. Mi se értjük, hogy miért, barátságosan közelítettünk meg mindenkit, de mégis valahogy nemleges válaszokat kaptunk.
Miért lenne jó, hogyha a faluhoz tartozna az Élő-Tiszán a kikötő?
Eleve a horgászturizmusunk erősödne, ebből többféle üzletünk, tutajos vendéglő, bolttól kezdve a kocsmánk erősödne, mivel az ide érkező vendégek, én úgy gondolom, hogy itt fogyasztanának, itt vásárolnák meg a reggelit, esetleges ebédet, ebből a helyi vállalkozókat is erősítenék, nem beszélve a vendégházakról, mert aki jön, az nem egy-két napra fog érkezni. Mellesleg a helyi munkaerőnk körülbelül a két kikötő 6-8 helyi embernek tudna munkalehetőséget biztosítani. Továbbiakban így a strandunkat is valamilyen szinten fel tudnánk virágoztatni, mert ott volt egy elég jelentős strandberuházás, ami nem kellőképpen sikerült a tervekhez méltan, ami be lett harangozva. Ennek az okát nem tudom, nem szeretnék belefolyni, majd lehet, hogy ki fogják vizsgálni. Esetlegesen. Nekünk most a legfontosabb, hogy a nagy kikötő valahogy az önkormányzat kezelésébe jusson. Ehhez megvan mindenünk, mivel turisztikát szeretnénk fejleszteni, akkor a helyi munkaerőt, arra mindig azért érek ki, mert én úgy vagyok vele, hogy mivel Tiszabábolna elég erős turisztikailag, a helyieknek legyen már megélhetősége itt falun belül.
Milyen az együttműködés a szomszédos településekkel? Tiszabábolna se elszigetelten működik, hanem fontos, hogy azért a szándékok egy irányba mutassanak.
Nagyon jó a kapcsolatunk a környező településekkel is. Nekünk nagyon jó az infrastruktúránk, mivel elvileg két kikötővel rendelkezünk, egy stranddal, étteremmel, így nagyon erős a turisztikánk, de a többi település is próbál felzárkózni. Nagyon remélem, hogy a jövőben a kis települések is nagyon jelentősen lesznek támogatva, mint turisztikailag, mint infrastruktúrailag, meg anyagilag, és meglátjuk ezt az egészet, hogy milyen irányba fog elhoz, mit hoz nekünk a jövő.
Most a közelmúltban napokban történt a váratlan vízügyi esemény. Hogyan lehetne ezt érzékeltetni? Mi az, ami történt?
Hát jelen pillanatban most is azon dolgozunk, hogy a kis kikötőnket evakuálni kell, mivel a súlymos csatornából a vízünk el fog fogyni. Ez egy hirtelen kialakult állapot a nagyaszájra való tekintettel, viszont én nekem most ezt meg kell oldanom, hogy körülbelül 80 csónak tartozik a kikötő, vagy tartózkodik a kikötőben. Nekem ez a 80 csónakot valahol rövid időn belül el kell helyeznem. Ilyenkor lenne jó a nagy kikötőnek a területe, de mivel nem az a mi hozzánk tartozik, hanem a Maharthoz, de a Maharthal szoros együttállásban állunk. A Mahart mai napig azon van, hogy az önkormányzathoz kerüljön át az egész kikötő területe. Csak a vízügynél ez a dolog ez megakadt, mert ők nem akarják engedélyezni.
A strand milyen állapotban van most ebben a vízügyi helyzetben?
Hát a strandunknak a víze az nagyon alacsony. Most a napokban elvileg tölteni fogják az egész Holtiszánkat, viszont a kivitelezés a strandnak az egész része nem úgy sikerült, ahogy a tervekhez méltan kellett volna. Így annyit tudunk csinálni, hogy valamennyire amennyire anyagi helyzetünk engedi, rendbe tartjuk az egész területet.
És hogy egy picit ne csak a munkáról, hanem a kikapcsolódásról is beszéljünk. Hosszú idő után ismét lesz egy nagy közösségi rendezvény augusztus első, második hétvégéjén.
Igen, körülbelül 7 éve volt falunapunk. Úgy döntöttünk az új testülettel, hogy szeretnénk felélinkíteni ezt az egész rendezvényt. Úgyhogy augusztus 8-án meg fogjuk rendezni. Nagy öröm számunkra is, hogy önerőből most már eljutottunk arra a szintre, hogy ezt megrendezzük. Meg nekem nagyon fontos az, hogy az itt élő embereket együtt lássam, és együtt töltsük el ezt a napot.
Bernát Erikkel, Tiszabábolna polgármesterével Bércesi András beszélgetett. Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim Klész Beáta és Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8